Az, ahogy emlegettem is ezt, hogy szerintem ez ennek az elmúlt két alkalomnak a folytatásának is mondhatjuk ezt alapvetően, mert én azt vettem észre már egy ideje, hogy az érzelmek, tehát az érzelmeink azok, amiket igazándiból így meg kell bizonyos értelemben tanítani arra, hogy Istenhez kapcsolódjon, ahhoz a mennyei valósághoz, amiben a mi szellemünk az Isten igéjének a kijelentése alapján már belehelyeztetett. És ugye milyen érdekes ezt így ebbe így belegondolni, hogy az ember egy ilyen kétlaki lény. Tehát mármint az újjászületett ember természetesen. Most mirólunk beszélek, tehát most így, akik már újjászületek, akik még nem, azoknak pedig ez vár, tehát azokra pedig ez vár, ez a csodálatos valóság, a valóságok valósága, vagy igazságok igazsága, ugye a Héber azt szereti ezeket a fokozásokat, tehát a valóságok valósága, és hogy az ember úgy kétlaki, ugye az újjászületett ember, hogy az Efézusi levél is mondja ezt, a második rész, hatodik vers, amit azt mondom, hogy el is hoztad fel, és ki is írtam külön, hogy ugye vele együtt feltámasztottunk a halálból, és ővel együtt ültettünk a mennyekbe, a Krisztusban. Tehát még akkor is igaz ez, ha te hiszel Jézusban, hogyha egyébként most abszolút nem ezeket tapasztalod. Tehát, hogyha te mondjuk úgy mondom, hogy csak a testi a létezésnek a szintjét tapasztalod napról napra, akkor is igaz az, hogyha hiszel Jézusban, a szellemed, a szellemi embered, az újjászületett szellemi embered a mennyekben van beültetve, hiszen ettől van az, hogy mi Krisztus testéhez tartozunk. Tehát mi egyen-egyenként is, meg közösségileg is, nem csak akik itt vagyunk, hanem tulajdonképpen minden hívő ember, aki Krisztusban hívő ember, egy testet alkot, ezt Pál már nagyon jó, Pálon keresztül a Szent Szem nagyon jó, többször is kifejtetted, a többi apostolokon keresztül is, csak Pál jutott eszembe, hogy ti a Krisztus teste vagytok. És tulajdonképpen én azt látom, hogy nagyon sokszor, ez pont a legutóbbi alkalommal, a vasárnapi alkalommal valahogy az Úr felhozta ezt a mondatot, vagy még, tehát arra való készüléskor, hogy a legnagyobb probléma a céltévesztettség, és a céltévesztettségből jön az, vagy nem is, tehát a cél nem találása. Most nem arra a céltévesztésre gondolok, amit a bűn jelent. Mert a bűn igazándiból egy, tudjátok, egy ilyen szakszó, az tulajdonképpen az jelenti, hogy céltévesztés. De most arra a cél nem találására gondolok inkább, én mondom, a cél nem találása, igen, így van. Ez jobb kifejezés most. Mert tehát az, hogy valaki él, van, tehát létezik, sőt, Isten gyermeke, valamilyen szinten nyilvánvaló, hogy mindannyian, mindenki más-más szinten, ahogy átadja az életet az Úrnak, az Úr is úgy jön, hogy közeljetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok, mondja Jakab levélben. Tehát, hogy ahogy közeledsz Istenhez, ahogy foglalkozol vele, ahogy keresed az ő arcát, ő egyre jobban, egyre közelebb jön hozzád mindenféle szinten. Tehát a szellemed már ott van, ugye a szellemet azt nem lehet érezni. Tehát ezt nem érzed ilyen értelemben, nem a szónak nem a emocionális értelmében, amit a biológiai világban, ebben a fizikai világban érzed, nem úgy érzed a szellemedet, de érzékelni lehet a szellemi dolgokat, és Isten akarja, hogy érzékeljük a szellemi dolgokat, és a cél nem találása szerintem az egyik oka annak, hogy valaki csügged, hervatag, lelkileg instabil, tehát érzelmileg instabil, de egyébként, hogyha az érzelemvilágod instabil, akkor nagyon valószínű, hogy az akaratod is, a döntéseid is instabilak, és nagyon, nagyon feltehető, hogy a gondolkodásod is kaotikus. Tehát, hogyha az érzelemvilágod az, általában ugye tudjátok, minden dolognak van szimptomája, tünete, hogy ezt az orvos tudomány is így mondja. Tehát, amikor ránézel egy embertársadra, akkor igazából nem kell messzire menni, hogy nagyjából megállapítsa a testvérről is, hogy mi van vele. Tehát, hogy problématikus vagy nem. Persze el lehet fedezni, tehát el lehet maszkolni ezt a lelki állapotot, de Isten nem akarja, hogy maszkoljunk, ugye? Mert a maszkolás az micsoda? Az tulajdonképpen képmutatás, hogy mutat az ember egy olyan képet magáról, direkt szándékosan, ami nem jó, ami nem is éri ezt meg. Tehát, hogy nekünk nincs szükségünk erre, hogy képet mutassunk magunkról, mert milyen nincs szükségünk rá? Azért, mert velünk a valóságok valósága van. Nem? Tehát nekünk nem kell ez, csak azt kell megtanulnunk, hogy együttműködjünk az isteni jelenléttel, az Isten igével megtanítjuk az elménket, és együttműködünk az isteni jelenléttel, és úgy gondolkodunk az isteni dolgok szerint, a világ világról és a környezetünkről és mindenről, ahogy azt az Isten igéje és Isten szelleme összhangban úgymond kijelenti és vezeti az embert. Mert Jézus mit mondta János evangéliuma, emlékezzetek vissza, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és nem követnek idegeneket. Tehát idegeneket az én juhaim nem követnek. Amen? Ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy összhangba kerüljön a gondolkodásmódunk, az érzelemvilágunk, és összhangba kerüljön a... sziasztok, áldottakat. Szóval összhangba kerüljön az isteni jelenléttel, az Isten valóságával. Tehát még egyszer mondom, az, hogy valaki lelkileg instabil, az érzelmei instabilak, az feltehető, hogy a gondolkodása is instabil, és a döntéseiben is instabil. Tehát ugye emlékezzetek vissza, most ezeket nem írtam ki, csak mondom, hogy Jézus azt mondta, hogy az igenetek legyen igen, a nemetek pedig legyen nem, mert ami közötte van, a gonosztól van. Igazániból szó szerint, mert Isten nagyon határozottan vezet minket. Amen? Tehát amikor egy hívő ember azt mondja, hogy igen, akkor az igen legyen, azt mondja, akkor állj meg abban. Sőt, van a példabeszédeben, ugye az Ószövetség, de Salomon példabeszédeiben, hogy az áldott ember, aki a kárára esküszik, és meg nem változtat. Tehát azt mondja, hogy egy áldott ember, mert a szavainknak, a döntéseinkben való hűség, stabilitás az Istennek a szándéka. Mert miért? Mert Isten is stabil az ő szavaiban, Isten is hűséges az ő kimondott szavaihoz, és az egész világ mindenségnek a koncepciója ezen áll tulajdonképpen, hogy Isten hűséges ahhoz, amit kimondott. Amen? Amen. És hogyha mi azt mondja az Isten igé, hogy aki a Krisztussal egyesül, az egy szellemű vele, tehát mi is tulajdonképpen ugyanezeket a jellemvonásokat tudjuk megteremni, tehát megteremheti az életünk ugyanazokat, amit egyébként nagyon jól fogalmaz a Galáciaiakhoz írt levél 5. rész 22. vers, hogy mi a szellemnek a gyümölcse, ezt se írtam ki, tehát de lapozatok oda, hogyha szeretnétek, az a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önkontroll, vagy hát önuralom. Egyébként a hűség nagyon jó szó, az már hitet is jelenti. Tehát, hogy megterem rajtunk az isteni jelenlétnek, az isteni jellemvonásai, és ezzel együtt az érzelmi stabilitás is, hogy ki jössz ebből, ha van valaki esetleg reménytelenség, vagy reménytelen helyzetbe, csüggedésbe, vagy depresszióba, vagy valami ehhez hasonlóba, akkor Isten egyszerűen azáltal, hogy azt teszed, amit az Isten az ő igéjében mond, kihoz téged fokozatosan ebből az állapotból, ebből a lelki állapotból. És megmondom nektek azt is, hogy az örökké valóságnak a szemszögéből fogod látni a te emberi életedet, ezt az életidőt, amit én mindig azt mondom, hogy egy hívő igenis, hogy legyen annyira bátor, mert a hosszú élet az Istennek az ajándéka, hogy mondja azt, hogy én 100 éves koromig nem adom a láb. Tehát nyugodtan. Tudjátok, egyszer mondta valaki azt, hogy, és ez egy ugye a világi kifejezés, de nagyon igaz, hogy az a jó típus, embertípus, aki most ezt jól értsd, ahogy mondom, aki megcélozza a csillagokat, és eltalálja a Földet. Vagy úgy is mondhatnám, hogy megcélzod, mit tudom én, a felhőt, és akkor eltalálod a kerítést. Mert a céltudatosság, a célodnak a betöltésének az, ami élteti az embert, a Szent Szellem erre tud úgymond közösséget vállalni, hogy az isteni célt, amit Isten kijelent a szívedbe, az élteti az embert. Tehát nem merül bele egy ilyen apátiába, egy ilyen üres járatba, egy ilyen folyamatos ilyen circus viciózusba, egy ilyen önmagába visszaforduló folyamatos körtáncba. Tehát ugye ebben nem merül be az ember, és nem kezd el apátiába. Az beleringatja az embert az apátiába. Ti tudjátok azt például, hogy ahogy az ember, nem tudom, hogy ki hogy dolgozik, de általában, hogy az emberek úgy szoktak dolgozni, vagy aki nyugdíjas, annak is megvan a maga életritmusa, aki már úgy nem dolgozik aktívan, de hogy fel kell az ember, ugye, és akkor elkészül jó esetben egy hívőre, hogy az ember feltételezi, hogy Istennel kezdi a napot. Tehát nem most mondom, hogy mindenki vonuljon a mellékszobába, az lenne a kívánatos, tök jó dolog lenne, hogyha mindenki az elsőként az Urat tenni az életé, már hogy ilyen értelemben is, mert az nem azt jelenti, hogy te mondjuk nem vonulsz el minden nap reggel kell imádkozni, hogy neked nem az első helyen van azul az életedben, mert például, hogyha családanya vagy, vagy itt, lehet, hogy te másképp teszed ezt, csak azt mondom, hogy felkelsz, ugye elkezded ezt az apodat, úgymond, és akkor elmész a munkába, lenyomod azt a 8 órát, aztán, és ez így megy, és aztán hazajössz, mit tudom, mit csinálsz, teszel, veszel, főzöl ki, hogy, mert nem tudom, miket csinálnak az emberek, és utána megint kezdődik előről, és ez így megy, gondoljatok bele, hogy mondjuk én mindig így beszélek, hogy 100 évig. Tehát így megy 100 évig, hogy fölkelsz, és hogyha nincsenek isteni céljait, ha nem ragadtad meg az isteni célodat, akkor ez a monotonitás, tehát a napoknak ez a váltakozás, ez a monotonitás, az ember képes belesodorni apátiába. És én az első igen, amit hoztam, egy ilyen apátiáról szól igazániból, amit szeretnék nektek példaként megmutatni. Ez az első Mózes könyvében, ugye a Káinnak a dolga, a harmadik és a negyedik vers, ami tulajdonképpen így szól.
Történt egyszer, hogy Káin áldozatot vitt az örökkévalónak a föld terméséből. Ábel is áldozott az örökkévalónak, de ő a nyája elsőszülött bárányainak legjavából. Az örökkévaló szívesen fogadta Ábelt és az áldozatát.
Halleluja. Figyeljetek, itt igazániból van két ember, ugye az első emberek között. Tehát Ádámnak és Évának az első gyermekeiről van itt szó, Káinról és Ábelről, akiktől ugye főként Káintól, tehát elterjedt aztán a világ, stb., de persze utána még születtek gyermekeik, és aztán terjeszkedett az emberiség. És mind a kettőt, és nézzetek meg, hogy Isten megtanította az embereket, tehát nem úgy volt ez, hogy az embereket kirúgta az Édenből, és akkor idézőjelben, tehát ő nem rúgta ki, hanem az ember rúgta ki saját magát az Édenből, csak Isten ugye azért állította fel a lángoló palossal ezeket a kérubokat, amíg az Éden a földön volt, a vízözön előttig, tehát amíg az Éden ott volt a földön, hogy ne tudjanak bejutni az Édenkertbe, és ne tudjanak az élet fáról szakítani, hogy a bűnt megörökítsék. Tehát, hogy a bűnös természetet megörökítsék. Nem akarta Isten, hogy ez örökké való legyen a bűn. Ha nem tette volna Isten a lángoló palost és a kerubokat, akik a lángoló palost fogják, nem tudom milyen, biztos hatalmas angyalokról tudod, hogy egy kerub az a leghatalmasabb angyali faj, hogy mondjam, angyali kaszt a kerubok, és két kerubot állított a bejárathoz, az Éden bejáratához. Pontosan azért, mert azt akarta, hogy az ember ne örökítse meg a bűnt. Mert hogyha akkor bemegy az ember vissza a bűnös módon, halott szellemmel az édenkertjébe, megeszi az életfájának a gyümölcsét, akkor megörökíti a bűnt. Soha nem szabadultunk volna meg a sátántól, és ezért is volt szükség a halálra is tulajdonképpen. Bizonyos értelemben Isten felhasználta a halált, ugye ahhoz, hogy ne öröködjön át a bűn, hogy egyszerűen ne, borzalmas dolog lenne egy embernek úgy élni, most már persze egy Krisztusban nem, de akkoriban, hogy folyamatosan a bűnnek a rabságában él az ember, és ezt Isten nem akarja, és mivel az embert megáldotta, és ajándékozott neki örök életet, ez az ember örökkévaló szellemként lett teremtve, ezért igazándiból az embernek tudta Isten, hogy úgy sincs vége az életének azzal, hogy kibújik a kabátjából, és leteszi érted, és átmegy a szellemi világba, és ezért jobbnak tartotta ezt a megoldást megengedni, hogy a halál elvegye az emberek életét, mint az, hogy a bűnt megörökítsék. És képzeljétek el, hogy nem tudná megszabadulni, itt lennének Sztálinok, Napóleonok, mindenki itt lenne, a polpotok és a fáraók, és az összes gonosz lény, aki gonoszszá vált, sátánnal azonosult, hogyha ez nem lenne, te nem lenne úgymond halál, kezétek el, ez már elég durván ilyen. Isten úgy akarta, hogy úgy legyen a fizikális élet is örök, hogy átszellemiesül, olyan értelemben, hogy egy új teremtés, akkor már ő már elintézetnek látta az örökké valóságban az új teremtést, és annak van örök, tehát örökké való létezési, tehát örökké való élete az új teremtésnek. Nem akarok belemenni abban, hogy azok, akik nem fogadták el Jézust, és akik az utolsó ítéletkor nem találtatnak beírva az életkönyvébe, mert az ember szintjét sem tudták megtartani, hanem ne süljetek a moha meg a kő, meg a még alá, lesülhetek úgymond a sátán szintjére, hogy azok most örökké élnek-e, tényleg, hogy vagy nem. Ezen sok vita folyik a teológusok között, hogy ez a tűznek tava, ami a második halál, hogy ez most örökké tart, vagy ez csak így elvillannak ott az emberek. De tudjátok, például az angyalok képtelenek meghalni, tehát én azt gondolom, hogy az ördög és a hamis proféta, és az antikrisztus, aki teljesen átvesz, bocsánat, hogy eltávolodok egy kis történetet, de aki átveszi a... Tehát valamilyen szellemi beavatkozás következtében az antikrisztus azért kerül a tűz tavába, a hamis profétával, meg a sátánnal együtt, mert ő is úgymond angyallá, tehát valamilyen szinten angyali lényi, csak gonosz angyallá redukálódott, hogy igen, hát ez redukció igazándiból. Na mindegy, hagyjuk ezt a témát, de azért nem akarom mondani, tehát nem akarta az ember, hogy ezt megörökítse. És... látjátok azt, hogy Káin is hozott igazándiból áldozatot, ugye abból a termésből, amit megtermett, hozott az örökkévalónak a föld terméséből. Ábel viszont a nyája egyszülött bárányainak legalábbis, és itt már látjuk, hogy van itt egy óriási nagy különbség, és ez végigkíséri az egész emberiségnek az életét. Mi az a nagy különbség? Az, hogy a Káin a saját kezének a munkáját vitte el, tehát amiért ő dolgozott, ő izzadt és ő termelte, ez a vallásosság, ez az önmegváltó. Tehát itt már megmutatkozik az önmegváltó filozófia, az összes vallás alapja, hogy megpróbál úgymond úgy elnyelni Isten tetszését, úgy kiengesztelni, vagy úgy barátságot szerezni Istennel, hogy amit ő tesz. És tudjátok, ez mindig bukta. Tehát ez egy vallás. És a vallásosságnak a lényege az önmegváltás, hogy én majd addig fogom kidolgozni magamat, addig teszek, de ezek mind csak külcsének általában, ezek belülről nem fakadnak, hanem ezek ilyen a képmutatás, ahogy az előbb is mondtam, vagy az elején. És Ábel viszont ugye eleve a bárányt vitte, onnan is a legjavából, tehát több bárányt vitt, legjavából, ami viszont Krisztusnak az előképe. Tehát én azt gondolom, hogy az embereket megtanította Isten arra, már az Édenben is, hogy az áldozatnak milyen jelentősége van. Tehát az emberekkel megsejtette azt, hogy milyen jelentősége van a megváltói áldozatnak, és ezt igazándiból a bárány, ugye ez egyértelműen Krisztusnak az előképe, hozta Ábel, mert ő engedelmeskedett annak, hogy tudta, hogy akármit is hozza, nem lehetne de Isten előtt nem lenne elfogadható, mert Isten előtt csak ezek a jelkép, ezek a szimbólumok, tehát ez, amit ő mutatott, lehet az is, hogy Ádáméknak megmutatta, nem tudom. Ez csak lehet, hogy megmutatta a megváltást, hiszen az mellett készítve, ugye még a világ meg alapjának a felvetetése előtt, és valahogy átörökítették ezt, azért hozott miért hozott áldozatot, és miért pont bárányt. Ábel, azért, mert ebbe volt valami, tehát tudták, hogy ez Isten cselekedete, ámen. Tehát tudta azt, hogy ez Isten cselekedete, és nem az én cselekedetem. Ez a bárány és az áldozati bárány az Isten cselekedetet szimbolizálja, nem az ő saját cselekedetét. És itt látjuk, a tovább olvassuk ezt az igerészt, hogy az 5. versből, és a 6. és a 7. vers, ugye, igen, ezt olvassuk meg el.
Azonban Káin és az áldozata nem nyerte el a tetszését. Emiatt Káin nagyon megharagudott és elkeseredett. Az örökkévaló megkérdezte tőle, miért haragszol és miért keseredtél el? Ha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem, nézd, a bűn lesben áll az ajtó előtt, és uralkodni akar rajtad. De ne engedd neki, hanem te uralkodj rajta. Emiatt Káin nagyon megharagudott és elkeseredett.
Tehát azt mondja, hogy a Káinnak az áldozata nem nyerte el a tetszését Istennek, nyilvánvaló, hogy nem is nyerhette el, mert hogy nem az Isten szerinti áldozat volt. Tehát arra mondta Isten, hogy ha jól teszed, vagy ha helyesen teszed, itt nem arra utalt, hogy Káin legyen egy picit erkölcsösebb. Ilyenkor, ebben az időszakban az ember a kegyelem alatt volt. Tehát egészen a Mózes törvényéig, ami kb. 2000 évvel később volt, vagy odébb volt, az ember ugyanolyan kegyelem alatt volt, szinte mondhatni, van különbség, de majdnem ugyanolyan kegyelem alatt volt, mint ahogy mi vagyunk kegyelem alatt, ámen Krisztus miatt. És azt mondja, hogy nem nyert el az Istennek a tetszését, a Kálnak az áldozata, és ami megdöbbentő ez, hogy látjátok, és nézzétek meg, hogy szinte a farizeussággal egyenlő, a farizósokban volt egy ilyen haraggyűlölet Krisztus felé, pontosan a képmutatásuk miatt, mert tehát elkeseredett, megharagudott, és úgy viselkedett, mint egy ilyen óvodás, nem tudom. Tehát ő megharagudott, elkeseredett, és olyan mértékű lett a keserűsége, ez az elkeseredése a saját testvérére, hogy ez teljesen összerodgyantotta az ő személyiségét. Egyébként a Héberben, én néztem a Héberben is, igazándiból arról van szó, hogy Káin, tehát ugye a Héber ilyen szempontból nagyon érzékletesen fejezi ki, bár most direkt nem írtam el, nem volt időm, hogy kiírjam az összes Héber kifejezést, de abban biztos lehetsz, hogy olyan érzékletesen mutatja be, hogy ez a keserűség, ez a harag tulajdonképpen, ez a gyil, tehát olyan mértében omlasztotta össze a szellemét, hogy olyan szavakat használ a Héberben itt az Isten igéje, hogy olyan volt benne, mint az égő tűz. Csak ez egy ilyen, tehát olyan, mint amikor így, valami kezd kirobbanni az emberből, tehát magába folytotta, és teljesen beleomlott a saját bánatába, és a saját keserűségébe, és Istenre is haragudott, és mindenkire haragudott, és egyszerűen nem bírta ezt elviselni, hogy mi lett az ő, hogy miért van ez így, ahogy van. És azt mondja, hogy miért haragszol, és olyan érdekes lesz, hogy Isten megkérdező, hogy miért haragszol, és miért keseredsz el, tehát miért csinálod ezt? Szóval, és Isten mindenkitől megkérdez, ugyanezt, hogy miért csinálod ezt az önsajnálatot, ezt a haragudást, ezt a keserűséget, miért teszed ezt? Megkérdezi, miért vagy itt? És tudjátok, a másik, majd utána az is olyan megdöbbentő, hogy ezt csak utalásként akarom mondani nektek, hogy olyan mértékben egyértelmű volt az emberiségnek az Istennel való folyamatosan megmaradó, még a bűneset után is megmaradó Istennel való kapcsolata, hogy Káin, amikor majd ugye a végén, csak ezt megmutattam még, hogy átfussátok, olyan volt az ők, hogy amikor a végén ugye oda megy, és már a gyilkosság után, amikor a világegyetem első, hát most az emberiség köreiben a Föld első gyilkosa ott áll, és amikor Isten megszólal, hogy mit tettél, és hogy hol van a te atyád fia Ábel, ez nem azért keresztül Isten nem tudta Isten, miről van szó, hanem szeretett volna választ válni, valahogy választ kérni, hogy Káin vallja be, hogy Káin mondja meg. Persze Káin nem mondott semmit, ezt nem írtam ki, de hogyha ott végigolvassátok ezt, akkor az van, hogy még tagadta is, és miközben van hozzá, én nem csináltam semmit, mi vagyok én az én testvéremnek, én vagyok az őrizője, hogy itt foglalkozok vele. Tehát úgy visszabeszélt Istennek, értitek? És Isten nem ölte meg Káin. Tehát nem... Elképesztő kegyelem volt már akkor is. Tehát, hogy a világ, sőt, nem, hogy nem ölte meg, hanem amikor Káin elsírta magát, vagy elnyafogta magát, hogy engem meg fognak ölni, mert hogy el fog terjedni ennek a híre, hogy én gyilkos vagyok, és engem is megölnek, akkor Isten tulajdonképpen az első embert, akinek emberi vér tapadt a kezé, az megvédte. Megdöbbentő az Istennek a kegyelme, nem felfogható, és nem lehet ezt igazániból tényleg nem felfogható. Tehát ez, hogy megvédte, és azt mondta, hogy tett rá egy jelet, valamiféle jelet, nem tudom, megjelölte Káint, amit mindenki látott. Tehát ez olyan jel volt, amiről tudták az emberek, hogy Isten jelölte meg. Szeretném újra felhívni a figyelmeteket, hogy Káin, amikor Isten megszólalt, hogy hol van a te atyád fia Ábel, akkor nem esett össze, és nem halt meg az ijegységtől. Tehát értitek? Tehát úgy szólt hozzá, mint hogy én most szólok itt hozzátok. Úgy szólt hozzá Isten, úgy beszélt az emberekkel. És erről a gyilkos is, és ez azért volt, hogy nem esett össze Káin, úgymond, nem halt szörnyet, tehát valószínűleg mi szörnyet hallnánk ilyen esetben, ha Isten így szólna, nem tudom, de nagy valószínűség szerint, mert egyszerűen borzalmas dolgot követette, és a lelkiismerete folyamatosan vádolta őt, és még a végén még azt mondta, hogy hát miközön van én nekem az én testem, értek? Visszafelesel, tehát nagyon megdöbbentő, teljesen meg vagyok ettől döbbenve mindig, amikor akárhányszor olvasom, mindig meg vagyok döbbenve ezen, hogy ekkora kegyelem volt már ott az első embereknél. És gondoljatok bele, hogy Jézus még nagyobb kegyelmet hozott a számunkra, tehát ez azért jelenteni kell nekünk valamit. És megvédte Káin. És figyeljetek, amit még itt szerettem volna megmutatni, visszatérve a keserűség és a remény. Káinnak reménytelen volt a helyzete. Hát persze, emberiek teljesen reménytelen volt a helyzete. Elkövette a világ első gyilkosságát. Igazán kioltotta a testvére életét, és akkoriban ez, tehát nem tudta, hogy ez, nem tudom, tehát nem tudta, hogy most mi lesz a következménye. Szóval nem tudta ez pontosan. De ami nagyon fontos, hogy nagyon megharagudott és elkeseredett. És azt mondta neki az Úr itt, hogyha megfigyeltek, hogy a bűn lecsben áll az ajtód előtt, az ajtód előtt, milyen érdekes, milyen ajtód érted, nem volt Káinról szerelve egy ajtó, meg egy kilincs, hanem ajtód előtt, ez a lényednek a, tehát a te lényednek a bejárata előtt, a lelked bejárata előtt leselkedik a bűn, lesben áll, és azt szeretné, hogy uralkodjon rajta, hogy elkapjon, és még jobban lehúzon ez az örvény. De ne engedjél neki, hanem te uralkodj rajta. Tehát Káinnak nem mondott volna ilyet Isten, hogy képes uralkodni ezen a haragon, és ezen a gyűlöleten, és ezen a borzalmas lelki kataklizmán, hogyha nem, ha tényleg nem tudta volna megcsinálni. De ő nem, tehát annyira beleroskott ebbe, hogy egy idő után már az akarata is azt kívánta, hogy nem, én meg fogom tenni, amit a gonosz sugalt neki. Tehát ő meg fogom tenni. És ezt szeretném kiemelni ebbe, hogy amikor az ember belemerül egy bánatba, egy reménytelen helyzetbe, egy csüggedésbe, egy önmarcangolásba, egy önvádlásba, vagy akár mások vádlásába, mások károsztatásába, aki szerinte az ő rossz helyzetét létrehozta, vagy élethelyzetének az okozói, ha ebbe belemerül az ember, akkor ez nagyon veszélyes, mert én azt mondom nektek, hogy egyrészt a keserűség gyökere, azt mondja a Pál, sajnos ezt sem írtam keszegét, hogy a keserűség gyökere, ne engedjétek, hogy felnevekedjen, mert az fertőzés, tehát lelki fertőzés, pszichikus fertőzés hoz létre. És az az ember, akinek a szív, most újjászületett emberről beszélek, vagy a szelleme újjászületett, de a lelkében keserűség van, az úgy ábrázolja a Biblia keserűséget, ahol ezt a ilyen önsajnálatos keserűséget, mint egy ilyen gyökér, egy hosszú, mély gyökereket engedő van, ami fertőzést okoz, felnövekszik, azt engedjétek, hogy felnövekedjen, mert fertőzést okoz. Szerintem ezt ki kéne oda írjam nektek ezt az igét, mert ez rendkívül jó, igen, bízom benne, hogy meg is találom, bocsánat, csak közben. Igen, megnézzük. Csak azért nem tudom, hogy meg tudom-e így találni nektek, de megfogom. Ezt én hiszem, hogy az Úr gyökere. A keserűség gyökerét. Igen. A zsidókhoz írt levél 12-15 szerintem, de mindjárt akkor meg is nézzük. Jó, lapozunk a zsidókhoz írt levél 12-t, és ki fogom nektek oda tenni, tudjátok, ahogy szoktam az igéket, mert ez nekem, nem tudom, valahogy annyira ilyen, tehát felnövekszik az emberbe, és még jobban romba dönti az életét. Igen, itt van. Tehát a zsidókhoz írt levél 12-15, figyeljetek, meg is, tehát oda is teszem nektek, tudjátok, ahol ti is tudjátok olvasni itt a közös csetbe. Látok mindjárt. A közös csetbe. Tehát zsidókhoz írt levél 12-15, az egyszerű folytás szerint ez így van, hogy olvassuk is el, édesem, kérlek.
Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben ne növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet.
Érzitek ezt? Tehát a keserűség, ami Káinban volt, pontosan ez a jelenség volt. Tehát ez a jelenség volt, ami tehát azt mondta Isten, azt mondja az Úr, ez az Atya, tehát az Úr mondja nekünk, én azt gondolom egyébként, hogy Pál írta, vagy maximum Pálnak a valamelyik munkatársa, de szerintem Pál, mert nagyon Páli ez a levél, azért szoktam mindig mondani, hogy Pál írta, hogy ne engedjük meg, hogy felnövekedjen ez a keserűség. Mert ez olyan, mint a méreg. Tehát szó szerint, tehát nem csak fizikális mérgek vannak, tudjátok, nem csak ciánkáli, meg mit tudom mi van, hanem vannak lelki mérgek. Tehát van olyan ember, akinek az egész környezete, az egész élete mérgező. Alapvetően mérgező, nem csak önmagára nézve, hanem a környezetére nézve is, hiszen itt pont ezt mondja a zsidókhoz itt levél 12-15, és figyeltek, és mi az eltávolodásnak, tehát nem, az, hogy egyáltalán a keserűség belekerül az emberbe, és növekedni kezd. Mi erre az ellenszer? Azt mondja, ugye ennek az ellentétje, hogy vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki ne forduljon el. Értitek? Tehát az, amikor az Isten kegyelmétől, az ő jóságától, az ő olyan szeretetétől, amit meg nem tudsz érdemelni soha, amikor elfordul az ember ettől, mert a harag miatt, a keserűség miatt, vagy a meg nem bocsátás miatt, akkor elkezdhet növekedni benne egy ilyen keserűség, és tudjátok, ebben az egészben az még, ami nagyon-nagyon negatívan tudhatni, hogy mi vagy Káin is igazándiból, figyeljetek, Káin, tehát Káin is még tehette volna, mert akkor nem mondta volna Isten neki, hogy ezt ne tedd. Tehát még Káin is tehette, hogy nem volt újjászületett ember, bűnös ember volt, csak ugye az első emberek közé tartozott, és ez az időszak kegyelem alatt volt. És még Káin is meg tudta volna tenni azt, hogy abba hagyja ezt a dúzogás sértődést, és haragvást. Tehát amikor, mert az Isten jó, és szereti őt. És hogy nem kellett volna Káinnak sem, hogy elforduljon az isteni kegyelemtől. Amen?
Amen.
És akkor meg tudott volna állni ebben, és nem ölte volna. Teljesen más lett volna az egész történelmünk, hogyha ez nem történik meg az első testvérgyilkosság. Értitek? De átadta magát. És ebbe a legszomorúbb és a legkellemetlenebb az, ebbe a keserűségnek a gyökerébe, hogy fel is növekszik, ha akarod, ha nem felnövekszik, hogyha ezt tartogatod magadba, és nem csak a te életedet fertőzi meg, hanem más embereknek az életét is tulajdonképpen megfert, a környezetedét is. Biztos voltatok már olyan környezetben, legalábbis én így gondolom, hogy voltatok már olyan környezetben, amikor szinte harapni lehetett a sötétséget. Tehát bementél abba a környezetbe, és tudtad, hogy ott valami nagyon nem stimmel. És általában ez úgy van, hogy ahol az emberek, akár testvérek legyenek, vagy akár világi emberek, ahol nagyon sokat veszekednek, indulatoskodnak, haragszanak, gyűlölködnek, meg nem bocsájtanak, szitkozódnak, keserűséget tartanak, ez kivetül arra a szellemi millióra, amiben ők élnek. És ezért van az, amikor bemész egy helyre, nehéznek érzékeled a szellemi milliót, egyszerűen érzékeled azt, hogy tehát, mert egyrészt azért, mert ezek a szavak, amik keserűségből hagyják el az embereket, mérgezőek, szó szerint mérgezőek, ott maradnak valahol a szellemi légkörben, és csak alig várják, hogy megfertőzzenek más embereket. És ezeket démonok használják föl arra, hogy az embereket kínozzák. Emlékezzetek vissza, amikor Jézus tanította az evangéliumokba a meg nem bocsájtásról. Tehát amikor azt mondta, hogy, és egy olyan példával illusztrálta, amit szinte nem írtam ki, persze, hogy olyan példával illusztrálta a meg nem bocsájtó embernek a lelki világát, a lelki helyzetét, aki nem bocsájtott meg az ő testvérének, és nem engedte el a tartozását, holott neki elengedtek. Emlékeztek, a királyi ember, vagy ilyen vezető ember, és a szolgáról van szó, aki tartozott körülbelül 3-4-5 vagon gyémánttal, körülbelül ilyen arányok vannak egyébként, most van, 5 vagon gyémánt értékkel, vonatvagon gyémánt értékkel, amit akárhogy is dolgozott volna, az egész életét rátehette volna, soha nem tudta volna kifizetni. Ezt az ő ura elengedte, és szembe találkozott az ő szolgatásával, aki körülbelül, tudom én, most az 5 vagon gyémánthoz viszonyítsuk azt, hogy egyetlen egy darab gyémánttal tartozott. És rázta, és azt mondta, azonnal add meg nekem, és börtönbe vetette. És ezt látták a többi szolgák, és oda mentek az urukhoz, és azt mondták, hogy ez volt. Előhívta ugye a szolga ezt a gonosz, és elhívta az úr az a gonosz szolgát, és azt mondta, ezt mit csináltál? Én elengedtem neked minden. Tulajdonképpen emlékeztek, azt mondta, hogy adjátok el mindenét, csak tehát az egész élete ott kockán forgott. Én elengedtem neked, te hogyan nem engedted el 10 filér miatt? És erre azt mondta Jézus, hogy bizony mondom neked, hogyha nem bocsátjátok meg a ti atyátok fiainak, de most érted, ki az én atyám fia, ha nem jársz megbocsátásban, akkor mi lesz? Azt mondja, a hóhérok, tehát úgy nevezte ezeket a démonokat, hogy börtönbe kerülsz a saját ostobaságot miatt, és a kínzó szellemek próbálnak téged megölni. Értitek? Tehát a megbocsátás az nem egy ilyen, és sokszor a keserűség mögött, ami Kainnal is volt, és amiről beszélünk, ez előhozza ezt a keserűség, ha engedett, hogy felnövekedj, vagy bármennyire is növekedjen, és nem vagy azonnal gyors a megbocsátásra, bármennyire is megsértettek, és bármennyire is igazságtalan volt az, akkor az fog történni, ezt mondjuk előre, ezt nem én mondom, Isten igéje mondja, hogy a keserűség fészket rak a gondolataidba, elkezd benned növekedni, megfertőzi az érzelemvilágodat, megfertőzi az akaratvilágodat, megfertőzi a gondolkodásodat, és elkezdesz másokat is fertőzni, mert abból fogsz majd beszélni másoknak, abból a végtelen haragból és keserűségből, és közben fertőződik mindenki körülötted, és mi történik? Igazándiból a démonok, úgymond, akik alig várják, hogy ilyen dolgokba részt vehessenek, mert gyűlölik az embert, megpróbál, és elkezdik egész valamilyen módon kínozni. Értitek? Tehát kínozni. És tönkre megy az ember. Tehát alapvetően tönkre megy az ember. Tehát itt okosnak kell lennünk. Tehát még egyszer mondom, hogy a keserűség okozta azt elsősorban Káinnál, hogy reménytelen helyzetbe jutott. Gyilkosságba is reménytelen helyzetbe jutott Káin. Ugyanez igaz most is, ha az ember tartogatja a keserűséget, és ha nem, és figyelj, mindjárt még mondok, hogy tartogatja a keserűséget, és nem dönt úgy, hogy megbocsájt, akkor ugyanez történt, ugyanez játszódik le, mert a szellemi törvények nem változnak meg. És lehet, hogy te azt gondolod, hogy én nem tudok megbocsátani, mert engem olyan mélyen felhasították az igazságérzetemet, a lelkemet, és ártatlan vagyok igazándiból, olyan mélyen felhasították, hogy én egyszerűen ezt nem tudom megcsinálni. Tudod, ez soha nem mond, hogy nem tudod. Ez csak egyből a szállás mondta, hogy nem. Miért? Mert elsősorban a megbocsátás az nem egy érzelem. Nem az múlik, hogy érzem-e, hogy hű, de szeretem, meg hű, de nem. Úgy is meg tudok bocsátani, közben azt az embert egy kanálvízbe megfojtanám érzelmileg, akkor is meg tudok bocsátani, mert a megbocsátás elsősorban egy döntés. Ez egy jó magnak az elvetése a te lelked kertjében. Amikor azt mondtam, hogy megbocsátok ennek az embernek, akármit tett velem, nem érdekel, mit tett velem, én eldöntöttem, hogy megbocsátok, egy jó magot vetsz, gyógyírt vetsz a te háborgó lelkedre, és elkezdi az gyógyítani a te érzelemvilágodat, a gondolkodásodat, és először valószínűleg úgy fogod kimondani, hogy csikorgatod a fogadat, és legszívesebben fejbe vágnád, mint Káin, Ábelt, azt az embert, de kimondtad, és ez a lényeg itt, hogy kimondtad, és amikor újra jön ez a rossz érzés, újra kimondtad, hogy én megbocsátottam, nem érdekel. Megbocsátottam, és ezt addig teszed, ami meg nem gyógyul a lelked. Amen. Megbocsátottam, és nem engeded meg a gonosznak az, hogy akár avval a helyzet, a te élethelyzeteddel, akár avval a személlyel szemben folyamatosan fenntartassék a te, úgymond, haragod, ami jogos. Egyébként jogos. Mert nem arról az, hogy jogos-e vagy jogtalan. Káinnak alapvető, hogyha úgy vesszük, akkor bizonyos értelemben, hogyha most az ő oldalát nézzük, jogos volt a haragja. Miért? Mert egész nap, álló nap dolgozott ugye a földjén, és a legszebbeket vitte, valószínűleg a legszebb zöldségeket, meg mindent, és örömöt akart szerezni Istennek a maga módján. És mondhatta ő maga, hogy ez jogos volt, érted? És ezt az ördögét biztos, hogy indukálta is benne, vagy valamelyik gonosz szellem, hogy persze, hogy jogos, persze. És ezért nem hallgatott Isten. A másik óriási nagy veszélyes dolog, amikor az ember keserűséget ölel magához, amikor nem hallgat Isten, azt mondja, hogyha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged, ha pedig nem, nézd a bűn lesben az ajtó előtt, és uralkodni akar rajtad, de te uralkodjál, ne engedj, látod, de te ne engedj neki, amen, uralkodjál fölötte, hanem te uralkodjál rajta. És itt szokták elveszíteni az emberek, hogy igazán ez a Káinnak ez a lelki állapota belevitte abba az élethelyzetbe, hogy már Isten hangja se érdekelte. Nem érdekelt, hogy Isten mit mond. Már csak önmaga számított, és a saját keserűsége, amit Ábel felé érzett, és ezt magához szorította ezt. Nem érdekel. Önfejű emberré vált, egy makacs, önfejű, nyakas ember, és azt mondja, nem érdekel, ha belehalok, akkor is megölöm. És ilyen jellegű szituációkat a gonosz nagyon szeret kihasználni. Tehát ezért tanít minket a Szentírás arra, az Ószövetségi Szentírás is, egyébként az Ószövetség is, de az Ószövetség még inkább, főként az evangéliumok, Jézus meg az apostoli levelek, hogy bocsássunk meg, legyetek készségesek ugye arra, hogy megbocsássatok, és legyetek lassúak a haragra, az ember felé való haragra. Ha haragudni akarsz, akkor megmondom, kire haragudjál, van egy, akire nyugodtan lehet legálisan haragudni, az legyen a gonosz, mert a gonosz gyűlölni kell, nem hogy haragudni, gyűlölni, szó szerint. Ez a gyűlölet, ami a benned van abba a szituáció felé, vagy az felé, az ember felé, ezt nyugodtan irányítsd át az ördögre, amen és bandájára, ezt nyugodtan irányítsd át. Mert az legális, a gonosz gyűlölni kell, mert ha nem gyűlöld a gonosz, akkor kompromisszumokat fogsz mindig kötni. Akkor azt mondod, hogy persze, jó van, na, érted, jó van, és kompromisszumot közzed. Amikor gyűlölöd a gonosz, tényleg gyűlölöd, mert figyelj, a szellemünk gyűlöli a gonoszt. Az igaz emberek gyűlölik a gonoszt. Szó szerint gyűlölik, szó szerint. Van egy szent harag, Jézus mutatta be ezt a gonosz feletti gyűlöletét, amikor például ostort font és kizavarta a templomban a kuffárokat, és azt mondja, hogy mit képzeltek, és gondolj, milyen dühös lehetett, villámlott a szem. Gondolj, ott van egy csomó kuffár, hogy tele volt a templomnak a terasza, meg ott az a környezete, tele a templomnak, tele volt galambárusokkal, meg pénzváltókkal, és ezek tök nyugodtan ottan sefteltek meg mindent. Tehát beszennyezték úgymond a templomot, ami igazán, de ezt most vehetjük úgy, hogy mit mond Pál apostol, hogy mi vagyunk a Szent Szellem templomá, mert? És hogyha ilyen kufárokkal, meg pénzváltókkal, meg ilyen világi gonosz dolgokkal, meg ilyen dolgokkal teszed tele úgymond a templomodat, akkor Jézus szívesen kiűzi ezt, és harag. Tehát ki akarja kiűzni ezt, mert nem szereti ezeket. És Jézus megmutatta, hogy mennyire gyűlöli a gonoszt, ámen? Mert ott fogta az ostort, és mindenkit kizavart, és a pénzváltók asztalait földöntötte. Nem, kikergette őket, gondoltam, és nem tudtak mit csinálni, mert akkor az isteni hatalomnak egy fajtája jelent meg, a gonoszszal szemben egy gyűlölet. És igazándiból azért mondom, hogy van egy legális gyűlölet a gonosz felé, a gonosz gyűlölni kell. Meg a te szellemed, a belső embered gyűlöli a gonoszt, mert szent. Mert a te belső embered elválasztott Istennek, és az Atya jobbján ül. És Isten gyűlöli a bűnt, és gyűlöli a gonoszt. Nem az embereket gyűlöli, hanem a gonosz gyűlöli. Képzeljétek, hogy Isten is gyűlöl valamit. Megdöbbentő, nem? A szeretet gyűlöl valamit. Mit gyűlöl a szeretet? A bűnt. A gonosz gyűlöli, a gonoszt. Ezt a önfejű sötétséget, ezt a gonosz makacságot. És azt mondja az Isten igéje, hogy ne engedjük, itt a zsidókhoz írt levél, amit megosztottam, hogy ne engedjük, hogy a keserűségnek a gyökere, a gyökeret ereszem. Vigyázzatok, hogy Isten kegyelmétől senki el ne forduljon, mert itt kezdődik el a keserűség gyökerének, amikor nem a kegyelemben bízol, amikor eltávolodsz tőle, elfordulsz, itt úgy mondja, ugye pápostól, én mondjuk, hogy a zsidó levél szerzője mondjuk úgy, tehát úgy mondja, hogy elfordulsz. Elfordul. Mit jelent, hogy elfordul? Hogy tesz egy mozdulatot, hogy hátad, mint amit Káin is tett. Istennek hátat fordított, és a gonoszhoz meg odafordult 180 fokban. Értitek? És azt mondja, amikor ezt teszi az ember, akkor elkezd benne növekedni a keserűség. És mondom, ez akkor is igaz, hogyha jogos, mert általában nem úgy szokott lenni, hogy jogtalan. Tehát nem úgy van ez, érted, hogy hát így egyébként nem igazán, tehát nincs igazad, amikor haragszol, de valamikor igazad van. De akkor lásd azt, hogy amit Pál mondott szintén, hogy nem testtel és vérrel tusakodunk. Amen. Ez pont ma mondtam Veronikának, hogy az emberek mögött, tehát ja, mert miért ilyen valaki, ugye, kérdezi az ember, és ő miért ilyen, érted, ő miért ilyen gonosz állat? Miért viselkedik így, mint egy állat, de gonosz lény? Ő miért ilyen? Ilyet te ne tegyél föl, mert tudod rá a választ, hogy miért ilyen, nem? Mert azt mondja Pál apostol, ugye a Korintusi levélben, hogy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? Krisztusnak a Béliála. Ott a felemás igáról beszél, ugye, amikor az ember valaki, egy olyan párja van úgymond, aki még nem született újjá, és őt a sötétségnek nevezi, Krisztus gyermekeit pedig a világosságnak. Persze abból az emberből is lehet világosság, hiszen mi is sötétség voltunk, mielőtt még újjá nem születtünk. De azt mondja, hogy mi közössége van? Semmi. Amen. Semmi közössége nincsen az embernek a sötétség tetteivel. Tehát ezért is, és akkor ugye, ha sötétségnek nevezi a világot, úgymond, e világ sötétsége, tehát a világot, akkor az azt jelenti, hogy az emberek bizonyos százalékban önmaguk is tehetnek arról, ahogy élnek és ahogy éreznek. Értitek? Tehát egy bizonyos százalékban az ember is felelőse annak, hogy mit él át, és mit érez. Tehát ez nem úgy van, hogy nem úgy van, hogy, hogy egyébként meg nincsen semmi köze az embernek ahhoz, ahogy él és ahogy érez. Van valamennyi köze, de mégis tele van az ember kufárokkal és pénzváltókkal, a világi ember a sötétség, és a sötétség lényei veszik körbe őt, és a sötétség programozta be már születése óta igazán, valamilyen családba szocializált az ember, beleprogramozta az emberbe a sötétséget. Igazándiból. Tehát ő Isten nagyon szereti azt az embert, a sötétséget, ami benne van, azt pedig gyűlöli. Tehát nekünk is nagyon jól el kell tudni választani az embert azoktól a gonosz szellemi lényektől és a gonosz magatartásformáktól, amiben ő szocializálódott, mert nem volt neki más. Tehát neked ne tedd fel soha azt a kérdést, hogy ez az ember miért viselkedik így. Mert egyből tudod az igéből a válasz. Azért, mert a sötétséghez tartozik. Ezért viselkedik így. És a sötétségnek is vannak tettei, megnyilvánulásai, manifestációi, éppen úgy, ahogy a világosságnak is vannak tettei, megnyilvánulási és manifestációi. Amen.
Amen.
És nekünk a világosság gyermekeinek hív minket az Isten, nekünk a világosságnak a cselekedeteivel kell, tehát olyan, ez bennünk van. Valahol azt mondja, jaj, édes Istenem, miért nem mindig csak az eszemült, hogy járjatok azokban a jó cselekedetekben, amiket már előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát a mi belső lényünk, a belső emberünk, a belső lényünk, az igazándiból bele van ültetve a világosságba Krisztusban, és amit nekünk az a természetes, hogy a világosság cselekedeteit cselekedet. Tehát az nem elvárható, egyszerűen az olyan dolog, hogy most figyelj, elvárod azt a haltól, hogy repüljön, nem. Már ha csak nem repülőhal, de a repülőhal is a vízbe él, így mit tudom, ilyen 20-30-50 métert, nem tudom mennyit repül, aztán visszamegy a vízbe. Nem várod el, és nem vágod a fejéhez a repülőhalnak, hogy ember, nem, hal, miért nem mész a vízbe? Menjél már oda le, miközöd neked itt, érted? Vagy elvárd az embertől, hogy az űrbe szaladgáljunk ki, hát nem várod el, és nem bántod ezért, mert nem tud, mert nem erre lett teremtve, amen? Mert az ő teremtettsége nem arra való az embernek, hogy az űrbe mászkáljon űrruha nélkül, annak a repülőhalnak pedig a vízbe kell élnie, csak egy pillanat, tehát egy bizonyos ideig tud csak kint lenni. Nem élhet meg a szárazföldön. Értitek ezt? Tehát ez ugyanúgy benned van az újjászületett szellemed miatt, a világosságban ülsz, a világosság gyermeke vagy, és az árad belüled, de hogyha a keserűséget növeszted magadba, és a sötétséget, az meg viszont elnyomja az ember személyiségében a világosságnak a cselekedeteit. Tehát képes arra, hogy a sötétség elborítja, lenyomja az emberbe. Erre szoktuk azt mondani ugye egy hívőre, aki test szerint él. Azt mondta a pápost a romaiakhoz írt levélbe, hogyha test szerint jártok, meg kell halnotok. Ezt hívőknek mondta. De hogyha a test cselekedeteit megöldöklitek a Szent Szellem segítségével, akkor éltek. Tehát még a hívőknek is ezt mondja, hogyha a testet követjük, a test szerint élünk, a test szerint járunk, mit jelent ez? Erre gondolt, erre a kabátran beérünk? Nem. Nem erre a corpus humanusra gondolt, erre az emberi testre, hanem arra a természetre gondolt. Tehát arra a programra, ami a fejünkben esetleg még megvan, hogyha nem programoztuk át az igével. Amit régebben, ezt nevezik a testnek. A Galáciakhoz írt levél szintén elmondja, nézzétek, ezt most felolvasom megint, mert ezt szintén nem írtam ki. Igen, felolvasom, igen. Csak Galáciakhoz írt levél 5, és akkor nézzük meg így egybe az egészet, hogyha megnézzük a 5. rész, 19, 20, igen, és a egészen a, tehát a Galáciakhoz írt levél, 5. rész 19 verstől a 23-as versig fogjuk olvasni, ide meg is hoztam nektek, perpetuum mobile. Tehát Galata 5, 19-től 23, meg ugye azt mondta? Uh-huh. 19-től 23, és akkor olvas a Veronika. Minden 24 is így van.
Igen.
Oké. Nézzük akkor onnan.
Nyilvánvaló, hogy a régi természetünkből ilyen dolgok származnak. Paráznosság, elkölcstelenség, szexuális bűnök, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, veszekedés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, megosztottság, irigykedés, részegeskedés, vagy mulatozás, és ezekhez hasonlók. Figyelmeztetlek benneteket, ahogy azt már korábban is tettem, hogy akik így élnek, nem fogják örökölni Isten királyságát.
Oké, várjunk meg, fiam, itt ez a szakasz szól a sötétség. Azt mondjuk, mit mond? Ez a régi természetünk, fia. A régi természetünk viszont, mit tett a régi természetünk? A régi természetünk halottá vált, ugye? Tehát mindenki tudja, hogy a régi természetünk halott. Tehát meghalt. A keresztre föl lett víve Krisztussal együtt. Tehát igazániból azt mondja, hogy tehát nem maradt ott már a régi természetünkből semmi, csak a program. Az, amivel a halott szellemed, amikor még nem éltél Jézus, nem hittél Jézusban, nem születtél úgymond újra, az a halott szellem beprogramozta az elmédet a gonoszság cselekedeteinek a tettére, amiket itt felolvasottunk, ugye? Ezek a régi dolgokhoz tartoznak, ezek nem az új természetünknek a dolgai. Az új természetünknek a dolgai pedig fel vannak sorolva a 22. verstől.
A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné. Akik pedig Krisztus Jézushoz tartoznak, azok már megfeszítették a régi természetüket annak szenvedélyeivel és vágyaival együtt.
Amen. Tehát még a 25-ös verset még olvassuk el.
Mivel a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is a Szent Szellem vezetését követve.
Amen. Értitek ezt? Tehát itt mondja azt, hogy látjátok, itt van a két oldal. Fölül a sötét oldal, ahol pedig ahogy mutattam, 22. verstől pedig a világosság oldala. És azt mondja, hogy tehát a Szent Szellem, aki bennünk van, megtermi ezeket bennünk. Miket terem meg a Szent Szellem? A szeretetet, az örömöt, a béketűrést, a türelmességet, a szívességet, a jóságot, szívesség, tehát egy nagy szív, ilyen jó, hogy szívesen megteszem ezt neked, szívet, tehát a szívesség, még a szóban is benne van, ugye? A jóságot, hogy jóságos vagy, hogy hűséges vagy, az a hittel van, pisztis szó, és ugyan hithűség, vagy hithűség, szelíd, önuralom, képes vagy az önuralomra. Tehát azt mondja, hogyha ezeket követjük, a Szent Szellem által kaptunk új életet, ezért éljünk is így ebben összhangban. Amen? Amen. Tehát akkor azt mondja Pál apostol, hogy éljünk összhangban a Szent Szellem által kapott új természetünkkel. Ez nagyon fontos, hogy ezzel éljünk összhangban. Hát hogyan lehetséges megtenni, hogy összhangban élek a Szent Szellemtől kapott új természetemmel? Úgy, például ez is az egyik módja, a megbocsátó jellem. Amikor a megbocsátó gondolkodás, amikor az van, nekem is volt olyan, amit nagyon szeretett volna az ördög kirúgni engem a sámlit a lábam alól, mert teletette az elmémet azzal, hogy mindig, amikor valami, és itt tulajdonképpen igazságos volt, amiért aragudtam, mert nagyon gonosz dolgokat, nagyon közvetlen emberekről beszélek, akiket nagyon ismerünk, már szeretünk is nagyon, és jogos volt igazándiból, mert a borzalomnak a virágai nyíltak ki bennük. Jogos volt. És képzeljétek el, hogy egy idő után majdnem elvitt odáig a gonosz, hogy már ahogy megjelentek ezek az emberek, összerándult a gyomrom. És már az volt bennem, hogy jaj Istenem, és már szinte majdnem, hogy elbújtam, menekülőre fogtam. Tehát volt benne, ugye már, és nem tudtam rájuk úgy nézni, az Isten szemével nézni, Mert a gondolataim folyamatosan, tehát értsd meg, tehát azt mondja a példabeszédekben az egyik ige, hogy a nyelvem olyan, mint a gyors írónak a tolla. És ugye a beszédünket mi előzi meg a gondolkodásunk. Beleír, amit beszélsz, ahogy gondolkodsz, ahogy beszélsz, elkezd írni rád. Szó szerint beleírja a lelkedbe azokat az attitűdöket, amik benned vannak, amiket engedtél magadba, hogy ezek ott legyenek. És csak úgy tudtam ettől megszabadulni, egyrészt mindig megbocsájtottam, nem érdekelt, és egy idő után már tudatosan ellenálltam ennek, és azt mondom, nem bennem a Krisztus lakik. Én ezeket az embereket szeretem, ha kell, még meg is halok értük, és imádkozok értük. És folyamatosan, érted? És ránéztem arra, hogy ők tulajdonképpen marionett figurák bizonyos értelemben. Tehát, hogy láttam azt, hogy emögött a sötétség van. Tehát nem ezek az emberek. Tehát, ha természetes szinten megkérdezted volna az embert, hogy fie, te szeretsz ordinári módon hazudni, becsapni mindenkit magad körül? Szeretsz lopni? Szereted azt, hogy a másiknak szenvedi? Azt mondta volna, mert egyébként úgy normálisak. Azt mondta volna, hogy nem. Igazán azt nem szeretem. De nem tudta volna megmagyarázni, hogy ő mégis miért teszi ezeket, igaz? Szóval nem tudta volna megmagyarázni, hogy hát figyelj, miért? Mert a sötétség miatt. Amit az előbb néztünk a Galáciaiakhoz itt levélbe, igaz? Tehát amiatt, hogy még nincs újjászületett szelleme. Amíg nincs újjászületett szelleme valakinek, addig szinte azt mondom, hogy na, hát nem is tudom, nem is várom el, hogy bármi jó is történjék. Az külön isteni kegyelemnek és áldásnak tartom, hogyha egyáltalán valami jó származik egy olyan nem született szellemi ember, aki egy valami kis egyszerű jó, azt már azért már állás vagyok. De nem akarom őket ezzel azonosítani sem. Tehát én úgy vagyok vele, hogy a bizakodó vagyok, és úgy nézek rám, mint ahogy Jézus is nézett rád, meg rám. Amikor még a sötétségben éltünk. Tehát ne felejtsük azt, te drága testvérek, hogy mi is éltünk a sötétségben egykoron, nem? Tehát azt ne felejtsük el, hogy mi sem vagyunk semmivel sem különbek, mert mi is annó domina a sötétségbe éltünk, és már akkor szeretett minket, már akkor úgy nézett ránk, már akkor gyönyörködött be, már akkor szeretett minket az Isten Krisztus váltságáldozata miatt. Tehát én is igazándiból úgy nézek arra az emberre, a legrusnyább, leggonoszabb és a legsátánibb embere is, el kell sajátítanunk azt a látást, ahogy Krisztus látja az embereket. Amen?
Amen.
Hogy úgy látod azt az embert, ahogy Jézus szemével látod, a belső embereddel látod. Tanuld meg a belső embereddel látni, de ahhoz viszont oda kell figyelned, oda belülre, és nem kívülre. Nem azt az embert kell mindig mérlegre tenni, hogy hát miért, és azon gondolkodni, hogy hát miért ilyen, miért olyan, miért csinálja ezt. Úgy is tudod a választ, hát miért kérdezed meg, hogy miért ilyen. Mert ilyenkor az ember csak, hogy te ennyire naív, hát fiát, ő még nem született újjá, hát a sötétség, te tudod korlátozni a rajta lévő sötétséget imával és hittel, amen?
Amen.
Tudod korlátozni a befolyását valamilyen szinten. Ha például közeli hozzátartozódról van szó, apád, anyád, gyereked, unokád, nem tudom, ott van hatalmad, valamilyen szintű hatalmad, hogy korlátozd a gonosznak a befolyását, hogy Isten el tudja őt érni angyalaival, más embereken, ha téged nem fogod el, akkor más embereken keresztül. Tehát van hatalmad. Én úgy a Kenneth Hagin mindig úgy tanított egyik hittanító, már a mennyben van, úgy tanította, hogy azt mondja, a második generáció, tehát hogy is mondta, hogy a fia, mondjuk, tehát a fia, és a fiának a fia generációja. Tehát azokból az emberek fölött figyeltenek, hogy van hatalma, ebből a két tehát a fia és annak a, tehát azok fölött volt hatalma. Azokat ott tudta korlátozni a gonoszságnak a tevékenységét. És valószínűleg tartom, hogy ugyanígy van ez, hogy a családodon belül is leginkább a legközelebbi hozzátartozóidon tudod korlátozni. Nem biztos, hogy el fognak téged fogadni. Sőt, Jézus azt mondta, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, hogy valaki proféta legyen a saját házában. Ez egy nehéz ügy. Csoda, amikor én tudtam proféta lenni, hálátok az Úrnak, mert amikor leszeretem a cseregbe, akkor megtértek a környezetembe, a nővérem is, és apukámat is, anyukámat, mindenkit megérintett az Úr. De ez egy különleges dolog, ez azért nem olyan természetes, és nincs mindig. De azt meg tudod tenni, hogy korlátozod a gonosznak a terét, azt, hogy megkötözöd azokat a szellemeket, amiket látsz, hogy Nem kell a szellemek megítélésének az ajándéka feltétlenül, hogy te lásd, hogy mi van mögött. Például, aki állandóan hazudik és lop, amögött a hazugság és a tolvajlás szelleme van. Ilyen egyszerű. Mert minden ugye azt csinálja, láttuk a Galáciaiakhoz írt levélben, a régi dolgok mit csinálnak? A parázaság, sötétség, harag, vádlás, önzés, önsajnálat, stb. És látod, hogyha úgy él, akkor tudod, hogy nagyjából olyan kaliberű szellemek vannak mögötte, az a típus van ezekből a bukott lényekből. És meg tud kötözni, és akkor Isten angyalinak tud nyitni az Úr, hogy mondjam, befolyást, tehát befolyást, az Atya, az Jézus vonza az embereket folyamatosan. Visszatérve a mi nagy bánatunkhoz, meg a nagy nem tudom mikhez, tragikáinkhoz. Tehát nagyon fontos az, hogy megbocsátó légy, az az első. Tehát amikor ez is a szellem cselekedete, hiszen Isten a legnagyobb megbocsátó. A szeretet a legnagyobb megbocsátó, ő a szeretet. Bennünk él. Tehát az első, hogy legyél megbocsátó. Megbocsátó legyél, és ne vádolj, és ne... Tehát engedd, hogy... ne gondold azt, hogy olyan nehéz ezt megcsinálni. Azért nem nehéz, mert neked a természetes lételemed, amint az előbb a hallal, meg a... Az a mennyei jégkörre. Mennybe se vádolják egymást. Ott se gyűlölik egymást, ott se. Jó, tudom, hogy ott mondhatjuk, hogy ott nincs oka, meg mindenki olyan jó, meg kedves. De bennünk Krisztus van, és Krisztus se bántotta az embereket. Sőt, gondoljatok bele abba, hogy akivel Krisztusnak, Jézus Krisztusnak konfliktusa volt, az főként a képmutató farizeusok, tehát a vallásos emberek voltak. Akik úgy gondolták, hogy na, akkor majd mi megmutatjuk a Tórán keresztül, hogy megmutatjuk, hogy hogyan, milyen csodálatos kapcsolatunk Isten, és hazudtak. Az egyszerű embereket Jézus nem úgy volt vele értet, hogy akkor nem vonzottak volna hozzá a bűnösök, meg a paráznák, meg a részegesek, hogyha azt érezték volna, hogy el vannak ítélve. Nem ítélte el őket, mert tudta, hogy mi lakik az emberben. Nem kellett őt kioktatni erről, hogy mi lakik. És tudott felük szeretetet feléjük mutatni, és ugyanaz a szellem van bennünk, Krisztus szelleme, hiszen te hívő vagy. Tehát képes vagy, amen, képes vagy arra, hogy megnyitod a lelkedet a Krisztus szellemének. Hogyan? Úgy, az Isten igényéből táplálkozol, és akkor visszatér. Isten igényéből táplálkozol, jó gondolatokat gondolsz, tiszta és jó. Tehát nem fogsz róla rosszat, nem is feltételezel, még hogyha látod, hogy gonosz tényleg, és gonoságokat csinálsz, akkor ne. Akkor bocsáss meg, ne felejtsd el, találj más témát, beszélj az Úrról, beszélj egy szép pillangóról, vagy akármicsodáról, minden. De ne ilyen gonosz dolgokra, ne kapcsolódjon hozzánk gonosz. Ez nekem is szól. Mert az ember arra van idomítva, szinte azt mondom, a régi emberünk, hogy nagyon szívesen pletykálunk. Nagyon szívesen rosszat mondunk másokról. Ugye? Ezt nem kell tanítani, ez a jó menny. Azt nem kell semmit se csinálni, csak testben kell járni, és akkor megy. De ahhoz, hogy a szellem gyümölcsei, ahhoz viszont a szellem dolgaival kell foglalkoznunk. Amen? Jézus is azt mondta, hogy amikor például az édesanyja és az apukája nevelőapja, ugye József és édesanyja, mentek a templomban, amikor 12 éves volt, akkor Jézus kérdezte, hogy miért jöttetek? Ilyen kérdést. Miért jöttetek ide, hogy megkeresetek? Nem tudjátok, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? De ez egy példa, ez egy példa. Ez egy jó, miért van Jézus gyerekkoráról szinte semmit se tudunk. A csecsemőkoráról tudunk néhány dolgot, néhány utalást, a Betlehem, meg a dolgok. És tudom, még egyet felvillant az evangélium 12 éves koráról, és vége. A többi az mind csak szósz, találgatás, titokzatos, nem akarta Isten kijelenteni valamiért. De amit kijelentett, azt viszont okkal jelentette ki, amen. Például a 12 éves, az, hogy 12 éves korában azt mondta, hogy én az atya, miért kerestetek engem anyám meg apám? Miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? Ez egy óriási nagy jelentés. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus, mivel 100%-osan ember is volt, neki is bizonyos értelemben idomítania kellett arra, hogy az atya dolgaival foglalkozzon. Tehát ez ránk is vonatkozik, ez nem azt jelenti, hogy nem teszed meg a munkádat, nem végzed el, vagy nem takarítasz ki, mert az atyád dolgaival kell foglalkozni, stb. Ez nem erről szól. Ez egy hozzáállás, amen? Élet hozzáállás, hogy nekem ő az első, nekem, és akkor, amikor ezzel foglalkozunk, akkor elkezded megérteni, hogy valójában ki is vagy te Krisztusban. Elkezded megérteni, hogy te a világosság gyermeke vagy. Elkezded megérteni, hogy ugyanaz a hatalom, ami Krisztusban működött, benned is ott van a János 14-12-ben. Jó, mondja Jézus, hogy akik hisznek ezek a jelekről. Tehát ugyanaz adatot, hiszen Krisztus teste az egy. A fej, Jézus a testi egy. Hogy ugyanazokat a dolgokat meg tud tenni. Látod azt, hogy tudsz szeretetben járni, tudsz örömben járni, tudsz boldogságban járni. Te boldog vagy akkor is, hogyha éppen a környezetet semmilyen okot nem ad arra, hogy boldog legyél. Te nem attól vagy boldog, mert a környezetedben lesz egy valami változás, valami kolosszális változás. Hogy tudjátok, ez egy akkora csapda, és akkor ebbe be is fejezem, hogy tudjunk urvacsorázni. ez egy nagyon nagy csapda ez, hogy ebben hitett el az embereket az ördög, vagy nem tudom, de már egy idő után nem is kellett elhitetni, mert már őseinket elhitett, és egymást is hitették, vagy nem tudom, hogy ha megváltoznak a körülményeid, akkor boldog leszel. És innen származik a hűtlenség, igaz? Tehát ha megváltozik a körülményed, ha lesz valami jobb ez, akkor nem ehhez kötődik a boldogság. A boldogság az nem ehhez kötődik. Ez nem egy ilyen természetes szituáció. Nem kötődik a munkainkhoz, nem kötődik a senkihez nem kötődik, ám a boldogság nem ettől függ, hogy éppen mi vesz körül, meg ki a férjem, a feleségem, vagy ki a gyerekem, vagy anyósom, aposom, barátaim, nem, ezek nem vagy hogy éppen van házam, vagy csak egy kúnyom, érted, a sivatag közepén. Szerintem mindegy, mert a boldogságod az ahhoz kötődik, hogy Krisztus él benned, ámen. Ehhez kötődik az életed kiteljesedése, és tudjátok, még ha te egy fűkúnyomba is élsz a sivatag közepén, vagy a szavanna közepén, Isten akkor is meg tud fogni, mint hogy Ezékiát is fogta az Úr, és felemelt ajánál fogva, és így elvitte, érted? Meg tud Isten mindent csinálni. Hát miből gondoljuk, hogy nem rövidült meg a keze? Tehát ugyanúgy veled is meg tudja csinálni az, ha te ővele jársz, és úgymond ővele, ő rá, idomítod magad, hogy így mondjam, akkor bármit. Fülöp ugye, amikor a etióp kincstárnak ott bemerítette, azt mondja, a másnap már átment egy városba, egy másik városba. De úgy lépett, nem úgy átment, hanem akkor kijött a vízből az etióp komornyik, vagy kincstárnak, mindegy, akkor egy lépés, és egy átment, mit tudom, hány kilométer arrébb, hány 20 kilométer arrébb. És ott találta magát egy másik városban. Ez az úgynevezett Fülöp Tours. Mi mondtuk régen, Fülöp Tours. Népszerűen, és ilyet meg is tapasztaltak egyébként misszionárisok is például, hogy nagyon rizikós volt a helyzet, léptek el, és így 150-200 km arra léptek ki a másik lépés. Tehát Istennek semmi nem lehetetlen, értitek, ugye? Tehát Istennek nem lehetetlen az, csak ő azt akarja, hogy rá legyünk hajlítva az Isten szellemére és az Isten dolgaira. És amikor te erre hajlasz, és gyakorlod a megbocsátást, gyakorlod a jó gondolatoknak a gondolását, gyakorlod a nyelvem a gyorsíró tolla, nem is tudom, hol van, valamint a példabeszédekben van, hogy a nyelvem a gyorsírónak a tolla, hogy a jó gondolatokat, jó beszédeket, egyszerűen az egész életed egy fényvárossá változik, ami valójában is vagy belül. Mert nem rejtethetik el a hegyen épített város, azt mondta Jézus. Amen?
Amen.
Nem rejtethetik el a hegyen épített város, és világítani fogsz a sötétben. És az emberek vonzódni fognak. Vonzódni fognak a te életednek az élé. Ők is így akarnak majd élni, mint te. És pontosan emiatt, mert tényleg bennünk lakik a valóságok valósága. Tényleg bennünk ilyen, valóságosan. És ez tök jó. Ez jó. És tegyük azt, hogy iszok egy vizet, hogy tartsuk meg ezeket a gondolatokat így az álménkbe, meg így a szellemi légkörbe, és szerintem most először énekeljünk el egy dalt, először úrvacsorázzunk, és utána adok lehetőséget a kérdésekre, akár vagy beszédekre. Jó? Valahogy úgy arra kaptam, hogy először az úrban, jobb ebbe a légkörbe úrvacsorázni az ember, amikor hallgatta a prédikációt, meg én magam is hallgattam, saját magam. Mindenki hallgatott mindenkit. Jobb most. És akkor énekeljünk egy dalt, itt a végén, drágatások, és akkor utána úrvacsorázunk, jó? Felteszem. Mit?
Hát, nézd meg.
Ja. Persze, felteszem a tanítást, hogy ne. Dicsőség az Úrnak. És le is kapcsolom.